Köszöntöm Önöket, ha farsang, akkor fánk is. Beszélgető társam a stúdióban Csík Sándor, gasztro szakíró és rádiós kollega is, mert hogy te is rádiózol.
Igen, én egy másik rádióban, a Tilosban.
Úgy van, de hát ott is meg, te ott váltod meg a világot, én meg itt váltom meg a világot, de általában azért szeretünk jó ételekről, finom ételekről beszélgetni, mint például most a fánkról, de felütésként nagyon sokat posztolsz, és örömmel láttam, hogy a hétvégi menüd az egy káposztás kocka és egy káposztás cvekedli volt, leírtad azt, hogy ez hogyan kell tisztességesen nem elkészíteni, hanem szinte már a végén tálalni. Na, mesélj erről egy picit.
Hát, Isten igazából az a nagyon meglepő, hogy a, most valami langusztát készítettem volna, vagy homár, káposztás homár konkrétan, akkor az nagy valószínűség annyira nem izgatta volna fel az embereket. De ezek az ételek, mint mondjuk egy káposztás kocka, az vallási hovatartozástól, iskolázottságtól, mindent, tehát olyan emberek lájkodnák, tehát a társadalom legszélesebb köreiből. Most először is kell hozzá egy jó tészta. Uh-huh. Ugye ma már azért viszonylag ritkán állunk neki gyúrni egy tésztát, régen még ezt tették háztartásbeli szüleink.
Szerencsére már megcsinálják helyettünk a jó tésztákat, mert föl lehet lelni.
Lehet most már egyébként jó tésztákat kapni. Ez konkrétan egyébként egy balatonboglári kézműves tészta volt, tíz tojásos, tehát lehet ebben 8-nál is többet tenni, ha nem szentírás, hogy nem. Hát a tésztát azt ugye megfőzzük. A káposzta. Na most ugye a káposzta az édes káposztából, fejes káposztából készül. Én azért tettem bele egy kicsit cukrot, mert azért így szoktam meg, mármint, hogy amikor készítem a finomra vágott káposztát, hát, elkezdem serpenyőben.
Hát picit karamellizálódik
hát,
is.
Hogy
már
ne.
Az kap egy kis édes felhangot.
Így van, utána, amikor fogyasztom, akkor nem szórom meg cukorral, mint az gyermekkoromban
az
esetleg
egy
elkövettem.
Kaszt,
az egy más világ, kaszt, az egy más világ, de nem, tehát nem szórom meg, viszont a borsot azt elég bőségesen használom, frissen őrölt fekete borsot, és hát én ebben jelen esetben én kacsazsírt használtam egyébként a lepirításához. Hát mindegy, idő kell ahhoz, hogy azt, tehát ne kapkodjuk el. Igaz? Emellett lefagyasztható. Tehát, hogyha megyek a káposzták, azért...
Igen,
azért nem olyan kicsik, tehát, hogyha elkészítettük ezt a káposztás tésztához, káposztás kockához való káposztát, akkor, és nagyobb mennyiség, mint amire akkor aktuálisan szükségünk van, bátran fagyasszuk le, bármikor elővehető, és akkor pikpakra elkészül egy ételünk 10 perc alatt, 15 perc alatt. Na most ez történt. Hát a tálalás nagyon nagy fineszt azért nincsen, mert fogja az ember, ügyel arra, hogy a széle azért ne legyen káposztás, tehát valami kis tiszta, tiszta benyomást kell.
Na látod, de pontosan azért gondoltam, hogy rákérdezek a káposztás tésztára, mert ahogy te is említetted, ez egy olyan étel, mint abban a szempontból, amire én gondolok, a fánk. Ezt is mindenki hozzá tud szólni, szinte mindenki szereti, mindenki más módon próbálja meg megkóstolni, és hát a világ eléggé színes tárházát nyújtja annak, hogy fánkokat ajaj, hogy készítenek. Ajaj. Itt, meg ott, meg amott. Voltak éppen a fánk az egy kelt tészta, de ezt nem jelenthetjük ki így.
Hát semmit sem jelenthetünk ki. De mellettem még csak annyit, hogy ugye ez itt a Kárpát-medencében azért mi arról vagyunk nevezetesek világszerte, hogy mindenkiről akad valami véleménye, bármilyen témát vetünk fel. Na most, amikor gondolkodtam itt valami összefoglaláson, hogy mit is gondolok én a fánkokról, akkor eszembe jutott a Hályok Kovács. Na most, amikor életemben először készítettem fánkot, hibátlanul sikerült. Szalagos volt, tehát semmi. Aztán úgy vagyunk ezzel, visszatérve a Hályok Kovács példázathoz, hogy az úgy működik, műtögetünk a faluban, műtögetünk, szólunk az inasunknak, aki 16 éves, na fiam, gyere, próbáld meg te is, az is megpróbálja, neki is sikerül. Aztán elmegyünk orvosi egyetemre, és akkor hirtelen rájövünk, hogy hát mi minden bajt okozhatunk, és utána évekig hozzá kézbe se vesszük a szerszámot, amivel korábban műtöttünk. Na most én is elkezdtem még pluszba olvasgatni ahhoz képest, ahogy hogy mégis a fánkról mit lehet tudni, és valami olyan bonyolultság kerekedett ebből az egész fánk készítésből, ami szinte már elbizonyított. Na de térjük vissza, amit mondtál. A fánknak van azért egy több ezer éves története, vagy legalábbis úgy hiszük, hogy van egy több ezer éves története. Hát mi történik a fánk készítésén? Először is van egy élő rendszerünk, ezt úgy hívják, hogy tészta. A tésztát mellik régóta készítik, ugye, most nem akarok itt ilyen, nagyon nem akarok a jégkorszak utánig visszamenni, de hát azért elég régóta. És ugye az a kérdés, hogy utána mivel közöljük, mi adja át a hőt? Ez lehet egy kemence, ahol a levegő, ugye a levegő viszonylag rossz hővezető, no de az olajok, zsírok azok viszont jó hővezetők, ezért másképp is
viselkednek. Gyorsabbak.
Gyors, hát hajjaj, mennyivel. Ezért aztán jóval gyorsabban is adják át a hőt. Egyébként ez például, hogyha valaki megpróbálkozik a fánk tésztájának sütőben sütésével, mert hogy erre is akad példa, akkor hamarosan rá fog jönni, hogy a tészta másképp viselkedik, és gyakorlatilag kapunk egy, hát egy kenyérszerű gazdag, zsíros, tojásos, gazdagabb tésztát, de hát messze nem ugyanaz, mint egyébként amit olajban sütünk, és ugye van két fő nagy típus mindjárt. Azt megállapíthatjuk persze a fánkról, hogy általában kerek, de nem mindig. Lehet hosszúkás is, meg girbegurba, meg ilyen, meg olyan, meg minden, és hát lehet élesztővel készített. No, de lehet sütőporral készített is. Na most az élesztővel készítettnél pedig lehet friss élesztővel, és lehet ugye liofilizált, fagyasztva szárított élesztővel is. Van-e különbség például a friss és a liof? Hát esetleg lehet. Tehát aki szereti a fánkban a kifejezettebb élesztő ízt, az készítse inkább friss élesztővel, mert ott ez sokkal határozottabban jelenik meg. Az amerikai típusú, tehát állítólag holland eredetű, 19. században elterjedt amerikai típusú fánkok, ezek a lyukacsos, középen lyukasok, ugye?
Igen.
Amit ilyen donut, meg egyéb donut, néven, igen, emlegetnek. Na most azok ugye tömöttebbek, jellemzően ilyen kekszesebb, sütisebbek lesznek, tehát kicsit másabb, tehát nem olyan kis jó kis levegős, amit imádunk egyébként a
tömörebb,
hazai.
Sokkal tömörebbek.
Így van, sokkal tömörebbek, és ott azért azt is készíthetik élesztővel, de gyakran előfordul, hogy valóban sütőporokkal készítik.
Hát csak az jutott eszembe megint csak ennek a példának a mentén, hogy és most ugorjunk a szalaghoz. Hát egy fánk, ugye minden háziasszony úgy szeretné, hogyha igazi fánkot süt, akkor az szalagos legyen. A szalagosság pedig úgy alakul ki, ugye, hogy a tésztának van pont középütt, mint az egyenlítő, egy olyan része, amelyik nem érintkezik azzal a hő átadó zsíradékkal, ami alul vagy fölül van. És miért nem érintkezik? Mert egy légies, könnyed tésztáról van szó, amelyik fönt úszik a tetején.
Ugye, és itt visszatérhetünk Archimédeshez is mindjárt az ókorba, mert minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kisodított vízsúlya. Most ugyanez, hogyha a víz helyett olajat mondunk, pontosan ugyanannyira lesz, igaz? Így van, és akkor hozzáteszem, ez a szalag, ez egyrészt ilyen mitikus, bonyolultságú magasságokba emelkedik egyik oldalról, mert hát olyan mert ha háziasszony süt, akkor miket olyan szép szalagos lett, tudod? Uh-huh. És akkor meg szép formás lett.
A mesterség fokmérője volt, ha valaki szép szalagos fánkot csinál. Falu helyen, meg pláne, hát nem is álltak szóba azzal az asszonnyal, amelyiknek nem volt szalagos a fánkja.
Meg szép formás. Na most, hogy mi múlik például a formát? Például az, hogy alulkelesztett vagy túlkelesztett. Mert ugye kétszer kelesztjük a fánkot. És most ez az a rész, amikor elkezdesz orvosi egyetemre járni, és szemész akarsz lenni, tehát hályogkovácsként fogod az első számodra szimpatikus receptet, és lehetőség szerint megpróbálod egy az egyben azt úgy lemásolni, és nagy valószínűsége, hogyha korrekt volt persze a recept, mert sok nem korrekt is van, akkor hibátlanul sikerül. De ha elkezdett hozzám hasonlóan tudományosan körbenézni, akkor már kicsit elbizonytalanodsz, mert nem tudod, hogy 175 fokon süsse-e például az olajt, annyi legyen az olajhőmérséklete, vagy 190. Ugye ott azért a 175 meg a 190 nagyon között van azért különbség, mert hogy erre is találsz példát, na meg arra is találsz példát. Általában azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy ilyen háromnegyed, másfél órákat keleszted első kelesztésre. Aztán van olyan, már olyat is láttam, amikor ugye félbe is szokás hajtani, de olyan is van, amikor nem. Tehát elkezdett keleszteni. Duplájára nő. Ez a duplájára növés, ez a recepteknek ez a kulcs szava, duplájára igen. Kell nőni. Most mi történik?
Csak közben hozzáfűzök egy magyarázatot, ekkor még a tészta egyben van az első keresztésnél.
Hát mert készültem. De nem úgy van, csak úgy, én azért vagyok itt külön, hogy alátámasztom, amit ő már tud.
Igen. És a második keresztés pedig már akkor van, mert elengedhetetlen a fánknál a második keresztés, amikor már ki van porciózva, és akkor is egy kicsit
pénzed. Kiszaggattuk szépen, most a méret az számíthat egy adott esetben. Hát kétségtelen, hogyha kislábosba akarjuk sütni, akkor ne csináljuk túl nagy fánkokat, mert ugye annak ott van szépen. És hát elegendő olajat is kell hozzáadni, vagy zsíradékot. Hajdanában azért disznózsírral is készült. Ugye, ami azért egy érdekes dolog, mert amikor talán szóba került, hogy több ezer éves hagyománya van, már egyiptomi, minden ez az amazról lehet szó, második Ramszesz szokás emlegetni, de hogyha egy kicsit vissza, tehát nálunk is már középkor óta létezik, alapvetően a farsanghoz kötődik az egész, a fánkszavunk is inkább szász eredetű, német eredetű, vagy a farsangszavunk is kis délnémet és osztrák eredetű, és hát ehhez az időszakhoz, mert akkor a Habzsi Dőzsi volt, igaz? Ha belegondolunk abba, hogy a disznózsír mondjuk a 19. században drágább volt, mint a disznóhús, akkor érezzük, hogy itt azok sütöttek fánkot, akik elég módosak voltak ahhoz, hogy legyen pénzük például zsírra, vagy bármiféle egyébre, és akkor persze akár még, hogyha itt a farsangot megelőző karácsonyi ünnepkörhöz kötődően is vannak ennek hagyományai, ugye, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy fehérborhoz, most hú, de nagyon csapongónak fog tűni, de lesz benne logika, higgyék el, mint Shakespeare-nél, mármint, hogy ebben az egész Hamletben. Tehát a végére csak össze, utolsó puzzle-t betesszük, és nagyszerű lesz. Tehát most eszem jutott a Hanukka egyébként, hogy a 8 nap alatt el nem fogyó, és 8 napig kitartó olajhoz Milyen desszert passzolt a Hanukka idején? Hát természetesen olajos desszert. Ez olyan, mint a fehérborhoz, vagy a fehérhúshoz fehérbor, tehát ez a simile gaudet, hasonló homeopátia. És akkor visszatérve egyébként, nagyszerű, volt egy Bumfordi gróf, egyébként Gvadányinak hívták, ugye a 18. században, és írt egyet, nem tudom, hogy tanítják-e, manapság régebben tanultuk, ez egy falusi notárius utazása.
Igen.
Ugye?
Ez volt a híres, emblematikus egyetlen könyve.
Igen. Viszont úgy látszik, hogy szerethette a hasát, mert nagyon sok ilyen gasztro utalást és talán leírást találhatunk benne, és az 1788-ban keletkezett, ez a bizonyos mű, és akkor már ő azért ír a fánkról, hogy azért az egy, sőt, ír a lelkes fánkról. Na most a lelkes fánk az nem más, mint a töltött fánk. Mert ugye a fánkot töltjük is.
Így van.
Ugye?
Sőt, inkább ma már sokkal többen töltik szinte, szerintem a számokat egymás mellé teszünk, mint a normál fánkot, amit nem töltenek, mert most már az dívik. Tehát a világ úgy megváltozott, hogy mindennel töltik a fánkot, mert így jó.
Mert ugye a gasztronómia nagyon szorosan összefügg az életszínvonallal. Tehát ott, ahol szegénység van, ott azért nyilván ez is egy visszafogottabb fejlődése megy keresztül, aztán amikor kicsit javul az életszínvonal, akkor hirtelen elkezd minden gazdagodni a tésztákban. Több tojás kerül, több zsír kerül, több vaj, és több töltelék is. Igen?
Így van, csak bocsánat, hogy csak jeleztem, az jutott még eszembe, hogy ugye ez a fánknak, amiről most beszéltünk, ez a klasszikus, emblematikus élesztővel elkészített verziója, de valószínű, hogy a kényelmi szempontok játszottak közre akkor, amikor ugye az élesztővel dolgozunk, akkor várni kell. Amikor aztán eldobták az élesztőt, megjelent a sütőpor, és megjelentek a teljesen más típusú fánkok, amik nem légiesek voltak, nem akartak elrepülni, hanem ilyen kis amorfak voltak, viszont sokkal jobban roppantak, más alakúak voltak, ugyanúgy cukrozták.
Csak nem szeretnél rákanyarodni.
A csörögére és a forgácsra, az én szerelmeimre szeretnék rákanyarodni. Igen, és ez is egy másik fajta fánk típus, amelyiknek szerintem nincsen akkora kultusza Magyarországon, mint a hagyományosnak, de aki még nem próbált, az mindenképpen próbálja ki, mert zseniális tud lenni egy jó forgács vagy csöröge fánk.
Abszolút igazad van. A műsor előtt beszélgettünk, és ugye ott már elárult, hogy a csörögefánk, sőt készülsz csörögefánkot sütni, hogyha ugye jól emlékszem. És mondtam erre, hogy itt a napokban kutakodtam, hogy ilyen magyar nemzeti étkek címen miféle megnevezések és ételek szerepeltek mondjuk 200 évvel ezelőtt, és a 19. század legelejéről olyannal találkoztam, hogy Herőce, Mire mondta egyébként a recepciós, hogy itt Herőce az továbbra is él, na most az volt a csöröge fánk, és ott szerepelt egy nagyon-nagyon előkelő helyen a különféle magyar ételek között, tehát ezt hihetünk. Egy jó dolog. Ez megvan nekem is.
Igen, elhoztam az én bibliámat, a Ábrahám Gézáné vasizalai parasztételek, hát persze, hogy elhozom, és itt a 121. oldalon például 5 fánk recept van.
Na most gondoljunk bele, az egész világ tele van Indonéziától, mint teljesen tele van, és egy zalai szakácskönyv gyűjteményben, ugye ez egy nagyon értékes,
ez már nem 100 éves most már, meg hát a visszamenve a gyökereket. Benne van egy farsangi fánk, egy forgácsfánk, egy rózsafánk, ami egyébként teljesen olyan, mint a forgácsfánk, csak egy szépen kell formálni, tehát mint szobrászként. Benne van egy úgynevezett szénafánk, és benne van egy kitolófánk, amire azt mondtam, hogy ebből felolvasok egy kis részt, a kitolófánk. Mi lehet pedig az pedig a kitolófánk?
Most láttam egyébként.
Itt van a végén a tésztát, összegyúrt tésztát, egy habzsákból vastag csillagcsővel a zsírba nyomjuk, a kívánt hosszúságnál pedig mindig elvágjuk és pirosra sütjük.
De jó.
Beugrik a spanyoloknak a fánkja.
Meg a picaronis, meg ezek.
Meg a picaronis, egy csúlva.
Igen,
hát így karol egymásba Zala, Spanyolország és a világ fánk szerető közönsége.
Ó, ez oly gyönyörű volt egyébként, de ez a magasztos gondolat egyébként milyen illik a fánkhoz, mert a fánk, egyszer írtam egyet, egy írást a fánkról, aminek az volt a címe, hogy világ fánkjai egyesüljetek, mert hogy valami... Ugye az alapelvek egyszerűek, igaz? Kell valami tészta, és hát azt olajban elkészítjük. Ennyi. Aztán nem árt, hogyha van benne egy kis cukor, persze sok cukor, ne legyen azért feltétlen a tésztába, mert akkor, amikor készítitek akármelyiket, akár bármelyiket, akkor azért az a cukor egyrészt kell, mert hogy ugye a szabad aminosavakkal ott mindenféle reakciók lesznek, amik ízeket, illatokat adnak, tehát ez egyszer jó. Másrészt, ha túl sok a cukor, akkor megég a tésztában az a fajta cukor, amiről beszélünk. És most mondok valamit, hogy lehet, hogy te se tudtad, de van egy olyan fajta eljárás, amit egyébként kenyereknél is alkalmaznak, ázsiai süteményeknél, Japánban, Kínában, amikor csinálsz egy gyakorlatilag egy, hát most az angol kifejezés után egy ilyen vizes rántást, uh-huh. amit semmi extrát nem kell elképzelni, mondjuk egy rész liszt, 5 rész víz, berakod egy edénybe, kevered, és közben melegíted, amíg be nem sűrűsödik egy kicsit, és ilyen keményítő, és mindegy égetett tészta hasonló Igen. lesz, csak ugye tojás, meg ilyesmi nincs. És ezt hozzáadod egyébként a tésztához, kenyérhez is hozzáadhatjuk ezt a vizes rántást, vagy akár a fánk tésztához is, és sokkal...
porózusabb lesz?
Igen, sokkal ilyen könnyebb lesz, meg jobb lesz, úgyhogy ezt érdemes szintén megkóst. Ezek a fajta ezek jól működtek. Tehát
nagyon
ezek
jól működtek. Ugye? Most is jól működnek. Lehet bennük hinni. Ami oda le van írva, az úgy van, ha odafigyel az ember. Persze most már nagyon sok eszközön más eszközök vannak, más olajok vannak, más sütők vannak. Ki kell ezt tapasztalni Vusziótól a Hályokovácsosságra, de ha valaki egyébként ezt gyakorolja, akkor gyönyörű szép süteményeket tud készíteni. Sándor, köszönöm, hogy itt voltál, ennyi férbe.
Hát én köszönöm, és hát üdvözlöm a hallgatókat, remélem sokat hallottátok.
Jó fánkolást mindenkinek!